tehát mai témánk az imádság. Mikor erre a mai alkalomra készültem, akkor ezt a témát olvasva azt gondoltam, hogy hát ez nagyon könnyű az imádságról. Hívő ember bárki tud beszélni, még lehet, hogy túl sokat is, de éppen ez a baj, hogyha annyira ismert és könnyű téma, akkor mit lehet erről mondani? Lehet-e valami újat mondani ezzel kapcsolatban, hiszen úgyis tudunk már mindent. Azt gondolom mégis, hogy igen, lehet újat mondani, sőt, igyekszek is olyan dolgokat kiemelni az igéből, és egyház történelemből, hitvallási iratból, Luthertől, Calvintól, amik számunkra is még inkább megerősítik, hogy miért fontos az imádság, és miért kell nekünk imádkozni. Jó ebben megerősödni nekünk. Így tehát nézzük a vázlatunkon az első pontot, amely így hangzik, mi az imádság. Sokféle szép meghatározás, definíció született már erre, de nagyon egyszerűen azt mondhatjuk, beszélgetés az Istennel. Az imádság nem más, mint beszélgetés az Istennel. Tudományosabban fogalmazhatjuk így is, kommunikáció a lelki világban. Kapcsolatteremtés az Isten világával. Tehát az imádság az a kapu, az a lehetőség, amikor a mi emberi világunkból az Istennel, az Isten világával kapcsolatba tudunk kerülni. Az imádságon keresztül ez lehetséges. Rákapcsolódás a lelki világra, rákapcsolódás az Istenre. Az ember legnagyobb lehetősége is az imádság, és valóban ajándék és kiváltsága az embernek az imádság, mert a teremtés történetben, ahogy olvassuk, ez az Isten képűségnek, az embernek az Isten képére, teremtettségének a része, hogy mi tudunk beszélgetni az Istennel, és az Isten beszélget velünk. Ez csak az embernek adatott meg. Az embernek ez a különleges ajándéka van, hogy Isten szóba áll vele, beszélget vele, és mi is beszélgethetünk az Istennel. Luther, Márton a reformátor ezt írja hitvallási iratában, a Nagy Kátéban. Szükségünk van imádkozásra. És itt szeretnék néhány gondolatot Luthertől idézni. Mivel olyan állapotban vagyunk, hogy senki sem tudja tökéletesen megtartani a 10 parancsolatot, még ha kezdett is hinni, és mivel ennek az ördög is a világgal és saját testünkkel szövetkezve körömszakadtáig ellenszegül, ezért semmire sincs nagyobb szükségünk, mint arra, hogy szüntelenül ostromoljuk Isten fülét, kiáltsunk hozzá és könyörögjünk, hogy adja, éltesse és növelje bennünk a hitet. Luther, amikor a hitvallásban végig magyarázza mi atyánkot, 10 parancsolatot, apostoli hitvallást, 10 parancsolat után összefoglalva azt mondja, hogy 10 parancsolatot lám, megtartani képtelenek vagyunk, ezért mennyire szükségünk van az imádságra. Sőt, azt mondja, nem csak hogy szükségünk van, hanem az imádság egyben Isten parancsolata is. Így fogalmaz Luther, először is azt kell tudnunk, hogy Isten parancsolata kötelez minket az imádkozásra. Hallottuk azt is, hogy ebben azt követeli, hogy szent nevét dicsérjük, Isten neve szenteltessék meg. Minden bajban segítségül hívjuk, vagyis, hogy imádkozzunk. Mert a segítségül hívás imádkozás. Tehát szükségünk van az imádságra, és egyben Isten parancsolata is az imádság. Nézzük meg másodszor azt, hogy mi az imádság célja. Az imádság célja, két dolgot írtam itt fel, az imádat kifejezése és a bizalom kifejezése. Lukács evangéliumában azt olvassuk, amikor Jézus Getsemáné kertjében imádkozik, az atyával beszélget, akkor ezt mondja: Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Jézus tehát Isten engedelmes fiaként elmondja kérését, mint az ember, aki megretten a szenvedéstől, a ráváró keserű pohártól, de mégis azt mondja a végén, ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg. Mi hitvallási iratunk, a Heidelbergi K.T. fölteszi ezt a kérdést, a 116. kérdésben, hogy miért szükséges a kereszténynek imádkozni. Tehát mi az imádság célja? Erre nagyon szépen fogalmaz, és ezt a választ adja. Azért, mert ez kiváltképpen való része annak a háládatosságnak, amelyet Isten tőlünk kíván. Továbbá, mert Isten csak azoknak adja az ő kegyelmét és szent lelkét, akik ezt szívbéli fohászkodásokkal szüntelenül kérik, és ezért neki hálát adnak. Tehát kiváltság, kiváltképpen való lehetőség az imádkozás. A háládatosságnak, az Isten iránt való kötelességünknek része, és ezen keresztül, az imádságon keresztül kaphatjuk Isten ajándékait, kegyelmét, szent lelkét, tehát Isten az imádságon keresztül ajándékozni akar minket. Harmadik pont, az imádság formái. Kötött, illetve egyéni. Kötött, vagy szabad, egyéni, vagy közös imádság. Az imádság formái, néhány bibliai idézetet írtam ide föl, például az apostolok cselekedeteinek könyvében olvassuk, rögtön az elején, a második fejezetben, a pünköst történetében, az ős gyülekezetről, az első keresztényekről. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Tehát a keresztény közösségnek ezek az alapvető jellegzetes vonásai, az apostoli tanítás, az igehirdetés, a közösség gyakorlása, a kenyér, az úrvacsora megtörése és az imádkozás. Vagy egy másik, ugyaninnen az apostolok cselekedeteinek könyvéből, 12. részből, amikor feleszmélt elment Mária házához, mármint Péter, ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak neveztek, itt sokan egybegyűlve imádkoztak. Ez az idézet onnan van, amikor Pétert börtönbe zárták, de Isten angyala éjszaka kinyitotta a börtön ajtaját, Péter kijön, Isten angyala kivezeti őt, és elmegy megkeresni a gyülekezet közösségét, a testvéreket, az apostolokat, akik egy bizonyos Márknak, János anyjának a házában voltak összegyűlve. A gyülekezet, tehát mi alatt Pétert börtönbe zárták, az alatt imádkozott érte. Itt az ős gyülekezetnek ismét azt látjuk, nagyon fontos része volt az imádkozás. Kötött és szabad imádság, illetve egyéni és közös imádság. Az egyéni az az, amikor a belső szobánkban vagyunk, amikor elcsendesedve egyedül vagyunk, egyedül embertársainktól, de közösségben az Istennel. Tehát amikor a legőszintébben ki tudjuk tárni Isten előtt a szívünket, és van a másik, a közös imádság, amikor valamiért együtt imádkozunk, ahogy erre láttunk példát az ősgyülekezet életében is, a közös imádságra, a keresztény közösségnek a ige hirdetésén kívül egy nagyon fontos része a imádságnak, a közös imádságnak a gyakorlása. Ezzel kapcsolatban a másik hitvallási iratunk, ugye a Heidelbergi K.T. mellett a második helvét hitvallás. A második helvét hitvallás ír az imádsággal kapcsolatban néhány fontos dolgot. A 23. rész a hitvallásban azt mondja, egyházi könyörgésekről, éneklésről és kánoni órákról. Ezt mondja. Bizonyára mindenkinek szabad imádkozni magánosan, bármely nyelven, amelyet ért. ám de a nyilvános könyörgéseket a szent gyülekezetekben közönséges, azaz mindenki előtt ismeretes nyelven kell tartani, mondja a hitvallásunk. Nyilvánvaló, hogy ez a reformáció idején utalás arra, hogy az akkori római katolikus egyház liturgiai nyelv a latin nyelv, és a mise és az egész istentisztelet beleértve az imádságokat is ugye latin nyelven történnek, amiből a gyülekezet tulajdonképpen semmit nem értett. Tehát a reformációnak az ige hirdetés megreformálása mellett ugye ez is egy fontos része volt, hogy az imádság, a nyilvános könyörgés a szent gyülekezetben mindenki is előtt ismeretes nyelven, tehát érthető nyelven hangozzék el. A lelkipásztor imádkozik, de a gyülekezet csak úgy mond rá áment őszintén, ha érti is, hogy mit mond. Különben valamire rámondja az áment, de nem tudja, hogy mit mondott a lelkész egy idegen nyelven, tehát fontos, hogy érthető nyelven hangozzék el. Folytatja a hitvallás. A hívők minden imádsága egyedül Krisztus közbenjárása által egyedül Istenhez szálljon fel hitből és szeretetből. Krisztus főpapi tiszte és az igazi vallás megtiltja égi szentek segítségül hívását, vagy ezeknek a közbenjárókul való felhasználását. Könyörögnünk kell pedig, és itt sorolja, polgári hatóságokért, királyokért, minden méltóságban levőkért, utalás Timóteus levélhez. És a Bibliában több helyen is találunk erre felszólítást, hogy a keresztényeknek nem csak magukért, önmagunkért, egyházunkért, gyülekezetünkért kell imádkozni, hanem a világért is. Egyházi vezetőkért, politikai vezetőkért, ha nincsen királyunk éppen, akkor miniszterelnökért, parlamenti képviselőkért. Talán egy kicsit furcsán is hangzik a számunkra, nem mindig szeretjük ugye a politikusokat, vagy vezető embereket, de gondoljunk bele, hogy amikor Pál apostol írja leveleiben többször erre, például a Timóteusi levélben is ugye olvassuk, hogy imádkozunk a felsőbbsége, vagy a római levélben, akkor éppen Néró császár uralkodik Rómába, aki keresztre feszíti a keresztényeket. És azt mondja az apostol, imádkozzatok ezért. Akkor nekünk szerencsére nem olyan miniszterelnökünk van, aki keresztre akar minket feszíteni, akkor imádkozni kell a felsőbbségért, hogy Isten adjon nekik bölcsességet, ha az nincs nekik, Isten adjon útmutatást nekik, hogy valóban jól tudják vezetni az országot. Tehát felelőssége a keresztény embernek imádkozni a vezetőkért is. Tovább a negyedik dolog, imádság helyei, tehát hol, milyen helyen kell vagy szabad imádkozni. Két dolgot mondhatunk, vannak minősített helyek és alkalmi helyek. Ezzel kapcsolatban szintén a második helvét hitvallás ír, ugyanebben a 23. részben, egyházi könyörgésekről, éneklésekről, kánoni órákról azt írja, viszont szabad akaratból kell könyörögni, nem kényszerűségből, nem is valamely bérért. Az sem illő dolog, hogy az imádkozást babonaságból helyhez kössék, mintha másut nem volna szabad imádkozni, csak is a templomban. Nem szükséges az sem, hogy közönséges könyörgések alakra, időre nézve minden egyházban egyformák legyenek. Minden egyház ugyanis éljen a maga szabadságával, mondja a hitvallás. Ezzel lehetőséget ad arra, hogy az imádság helye a templom, nyilvánvalóan az egy minősített hely, egy imaház, egy gyülekezeti közösség, de ugyanez megtörténhet templom falán kívül is, családi hajlékunkban, vagy éppen munkahelyünkön, vagy éppen az utcán, ahol vagyunk, bármely helyen Isten nevét segítségül hívhatjuk. Tehát vannak minősített helyek és alkalmi helyek. Azt is mondja a hitvallás, de bármely helyen is történik ez az imádság, a nyilvános könyörgésekben is mértéket kell tartani. Tehát arra figyelmeztet itt a hitvallás, hogy amikor nem egyénileg imádkozunk a mi belső szobánkban, ott lehet akár egy órát is imádkozni valaki, de amikor közösségben van, akkor egy ember ne egy órán keresztül imádkozzon, hanem tartson mértéket, és fogja rövidre a dolgot. Ezt érdemes megfontolnia a közösségben való imádkozás esetében a keresztény embernek, hogy a közösségben mértéket kell tartani, ez még a lelki pásztorra is érvényes, azt gondolom. És így is mondja a hitvallás itt a végén, hogy illő tehát, hogy a prédikátorok is mértéket tartsanak, benne van a hitvallásban. Tehát az imádságban a prédikátorok is tartsanak mértéket. Az éneklés nem teljesen ide tartozik, de kapcsolódik az imádság témájához. Azt mondja a hitvallás, éppen így az éneklésben is, ahol ez a gyülekezetben szokásos, mértéket kell tartani. Az úgynevezett Gergely-féle éneklésben nagyon sok képtelenség van, ezért úgy a mi egyházaink, mint a többi más egyház méltán elvetette azt. Tehát ez a hosszú, középkori énekléses módszert a reformáció nem folytatta. És az imádság órái alkalmaival kapcsolatban ezeket nevezték régen kánoni óráknak. Tehát, hogy bizonyos meghatározott időben kell imádkozni, vagy kötelező imádkozni. Ezzel kapcsolatban azt írja a hitvallás, kánoni órákat, azaz a nap bizonyos óráira szerkesztett, énekelt vagy elmondott imádságokat nem ismerte az ős egyház, amit ezekből az órarend szerint való imádságokból és több más bizonyító okokból is igazolni lehet. De hogy egyebet ne mondjak, sok érthetetlenség is van azokban, ennél fogva helyesen mellőzik a gyülekezetek, helyettesítvén olyan dolgokkal, amelyeket az Isten egyetemes egyházára nézve üdvösek. Tehát a reformáció nem ír elő kötelező időpontot, hanem keresztény ember számára szabaddá teszi az imádságra az időt, bármely órájában a napnak van lehetőségünk imádkozni, és nem feltétlenül kell egy bizonyos időponthoz megragaszkodni. Az ötödik pont, Isten válasza, mint az imádság eredménye, és itt kérdőjel van, illetve felkiáltójel is. Kérdőjelként, ha úgy fogalmazzuk meg, hogy csak akkor eredményes az imádságunk, hogyha Istentől konkrétan és azonnal kapunk választ, igen-e vagy nem. És mind a két válasz jó, mert van, amikor igen, és van, amikor nem. A János evangélium a 5. részében, a 14. versben ezt olvassuk. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled, mondja Jézus a meggyógyult embernek. Ebben az esetben tehát azt látjuk, hogy Jézus meggyógyított egy embert, imádsága, kérése Jézus által beteljesedett. Akkor mondhatnánk azt, hogy igen, Isten válasza, ami imádságunk eredménye. Csak hogy ez az eredmény nem mindig így azonnal történik, mint ennek a meggyógyult embernek az esetében. Valamikor Isten válasza várat magára. Ezért írtam oda azt, hogy várj, hiszen Isten sokszor, olvassuk a Szentírásban, buzdít a kitartó imádságra, hogy Isten előtt ne lankadjunk meg, hanem kéréseinket tárjuk fel, és van, amikor újra és újra fel kell tárni kéréseinket. Heidelbergi K.T. ezzel kapcsolatban azt a kérdést teszi fel, hogy mi szükséges az olyan imádsághoz, amelyet Isten kedvel és meghallgat. Tehát milyen legyen akkor az az imádság, amelyet Isten meg fog hallgatni, amit kedvelni fog, és amire válaszolni is fog. Milyen kell legyen az a jó imádság? Három dolgot mond ezzel kapcsolatban a hitvallás. Azt mondja először, hogy egyedül csak az egy igaz Istenhez könyörögjünk szívből, aki magát nekünk igéjében kijelentette, mindazért, amit kérnünk, parancsolt. Másodszor, hogy szükségünket és nyomorúságunkat teljes valójában megismerjük, és az ő felséges színe előtt magunkat megalázzuk. Harmadszor, hogy erős fundamentumunk legyen, hogy noha méltatlanok vagyunk arra, mégis imádságunkat minden bizonnyal meghallgatja az Úr Krisztusért, amiképpen azt nekünk igéjében ígérte. Tehát a jó imádsághoz szükséges, hogy az igaz szívből Istenhez könyörgés, Istenhez való könyörgés legyen, szükséges hozzá az alázat és a bizalom, hogy Isten meg tudja adni, képes nekünk megadni, és meg is akarja adni, mert szeret minket. Luther azt mondja, hogy szívünknek kell fölbuzdulnia, lángra lobbannia, hogy kedvel és örömmel imádkozzunk. Ugye, lehet szomorú is az imádságunk, de semmiképpen nem szabad, hogy megszokott vagy közönössé váljon az imádságunk. Az imádság az élő Istennel való beszélgetés, és ebben a beszélgetésben valóban a szívünknek kellene fölbuzdulnia, kedvel és örömmel megtelnie. Imádság témái. Miért imádkozunk? Milyen dolgokért kell imádkozni? Erre az Úr Jézus Krisztus adott nekünk példát. A Máté evangéliumában megtaláljuk ezt az imádságot, amit így ismerünk, az Úr imádsága, a mi atyánk. Ennek a vázlatlapnak a hátoldalára nyomtattam egy olyan dolgot, amire az van írva, hogy útmutató az imádkozáshoz. Van egy könyv, amit egy amerikai keresztény lelkipásztor írt, egy egész könyvet írt a mi atyánkról. És ennek a könyvnek a lényege az, hogy lelkipásztor leírja, hogy az imádságra, tehát a mi atyánkra ne csak úgy tekintsünk, mint egy olyan szövegre, amit újra és újra elismétlünk. Ugye amikor a mi atyánkot imádkozzuk otthon vagy gyülekezeti közösségben, sokszor eldaráljuk, mert tudjuk fejből, megtanultuk kisgyerek korunkba, és előfordul, hogy úgy mondjuk el, hogy a szívünk, az eszünk nincs is ott. A szánk mondja a szavakat, de a gondolataink elkalandoznak. Arra figyelmeztet ez a könyv minket, hogy amikor Jézus azt mondja, ti tehát így imádkozzatok, akkor az eredeti görög szövegben nem azt találjuk itt, hogy ezt imádkozzátok, tehát Jézus nem úgy mondja ezt, mint egy szöveget akarna tanítványainak adni, hogy na ezt a szöveget ismételjétek el, hanem inkább példát akar adni. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy az imádságnak egy vázlatát adja. Milyen legyen az imádságunk felépítése. És ezt jól látták és értették a reformátorok is, Luther és Calvin is a hitvallásban így magyarázza, és a mi hitvallásunk a Heidelbergi K.T. is így magyarázza a mi atyánknak a szövegét, hogy felbontja 6 részre, és elénk adja, hogy mire tanít Jézus, hogyan tanít imádkozni Jézus. Itt látjuk magunk előtt ezt a 6 fő dolgot, ugye, ha szétbontjuk ennek az imádságnak a szövegét, akkor látjuk, hogy kezdődik egy megszólítással. Tehát tanít Jézus arra, hogy hogyan kell megszólítanunk az Istent atyánknak. És akkor felsorol kérdéseket úgy, hogy elején az Isten országa dolgai vannak, Isten dolgai, és aztán pedig a mi emberi szükségleteink szépen sorjába. Tehát Isten neve szenteltessék meg, Isten országa jöjjön el, utána pedig mindennapi kenyerünket kérhetjük, tehát a mi testi szükségeink, a bűnök bocsánata, a lelki szükségek, gonosztól szabadíts meg, és a bezárás ismét az Isten dicséretével, tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Néhány gondolat van itt ezen a vázlat ponton előttünk, ezeket nem olvasom most föl, de ha elvisszük ezt a lapot, akkor érdemes otthon végigolvasni, és egyszer megpróbálni otthon úgy imádkozni a mi atyánkot, hogy valóban minden egyes mondat résznél megállunk, és végig gondoljuk, hogy mit jelent ez, hogyan tanít minket Jézus imádkozni, mit jelent ez a szó, ez a mondatrész, és így lehet a mi atyánkot felépíteni, és a magunk kéréseit, gondolatait ez alapján végig imádkozni. Hogyha Jézus valóban úgy adta elénk a példa imádságot a mi atyánkba, hogy tanított minket imádkozni, akkor ez ezt jelenti valóban. Tanuljunk Jézustól, ahogy ő tanított minket imádkozni. Az imádság témái tehát dicsőítés, hálaadás, kérés. Három fő dolgot láthatunk ebbe. És az imádságról mondhatjuk azt is, hogy megtérés, az imádság, mint megtérés, ahogy itt a vázlatponton szerepel, hiszen aki Istenhez fordul, őt dicsőíti, neki ad hálát, őtől lekér, az már a bűntől, a világtól elfordul, az már Isten felé fordult, Isten felé tért meg. Imádság egymásért és imádság ügyekért, dolgokért, amelyeket Isten elé vihetünk. És az imádságot úgy is meghatározhatjuk, mint munka. Az imádság az sokszor harc is, munka is. Egy idézetet szeretnék itt olvasni a Tesszalonikai levélből. Pál írja itt az első Tesszalonikai levélben: Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Hát az imádságot szüntelenül, megállás nélkül végeznünk kell, akkor az valóban munka, szolgálat és feladat. És olyan szolgálat és olyan feladat, olyan munka az imádság, amelyben nincs május elseje, nincs szünnap, amit nem szabad és nem lehet abba hagyni, hanem amíg élünk és élhetünk, addig szüntelen valóban folytatnunk kell. És amit mindenki végezhet, nem csak a lelkipásztor imádkozhat vasárnap, hanem otthon imádkozhat a hívő ember, imádkozhat az, aki már járni nem tud, mert betegsége miatt ágyhoz van kötve, de az imádság szolgálatát végezheti. Imádkozhat családjáért, szeretteiért, gyülekezetéért, Isten ügyéért. Tehát munka, feladat, amely ilyet lehetőségünk van nekünk végezni. És a nyolcadik pont, imádság, mint mágia, kérdőjel. És rögtön alá írva az a mondat szerepel: a kényszerítő ima mágia tévejgés. Mi ez a kényszerítő ima mágia? Ez a pogányság, a pogány ember gondolkodása, aki azt gondolja, hogy Istent rá lehet venni valamire. Ez a mágia lényege. Valamilyen szertartással, áldozat bemutatással én, az ember elérem, hogy az Isten is azt akarja, amit én. Adja meg nekem az én kérésemet, teljesítse, akár jó, akár rossz, ugye ez sok esetben rossz dolog szokott lenni, a másik emberre valami bajt, rosszat kér a pogány ember a mágia által. A keresztény imádság nem ilyen, hiszen nem arról van szó, hogy mi akarjuk az Istent valamire rákényszeríteni, az imádság pont az ellenkezője, Isten akaratát szeretnénk megérteni, és Isten akaratának engedelmeskedni. Tehát itt lehet megtalálni a különbséget a pogány imádkozás és a keresztény imádkozás között. És néhány idézetet szeretnék még végezetül Luther Mártontól idézni, aki mindig nagyon humorosan, sokszor keményen is fogalmaz, így az imádsággal kapcsolatban is. Amikor például azt mondja, hogy az imádsággal kapcsolatban azt mondja Luther, locsogás helyett könyörgés, ezt a szót használja. Mindezt intésül mondjuk, hogy megtanuljuk az imádságot mindennél nagyobbra és többre becsülni, és különbséget tudjunk tenni a locsogás és a valamiért való könyörgés között. Mert egyáltalában nem vetjük el az imádságot, de elvetjük egészen haszontalan ordítást, mormolást, ahogyan maga Krisztus is elveti és tiltja a hosszadalmas fecsegést. ugye a farizeus, aki hosszan imádkozik, meg hangosan az utcán, meg mások lássák, és ugye a maga dicsőségét keresi. Tehát Luther azt mondja, hogy ezek nem az Isten dicsőségét szolgálják, és nem is igazi imádságok. A pogányságban lehet ezzel találkozni, amikor azt gondolják, hogy a hangos ordítozással talán az Isten majd jobban meghallja, vagy mormolással, vagy még tánccal, és még füsttel, és még valamilyen tudatmódosító szereknek a magához vételével az ember majd kapcsolatba kerül az Istennel. Ez mind-mind távol van a Biblia tanításától, ezek a pogányságnak a jellemzői. A keresztény imádság nem ez. A keresztény imádság, ahogy az elején mondtuk, beszélgetés az élő Istennel, és legyen valóban ez is számunkra az imádság. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna az